Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt az Isten műve a család. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Mindannyian tudjuk, hogy a Jóisten férfinak és nőnek teremtette az embert, megáldotta őket, és azt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a föld színét. Ez így is történt. Jézus azonban még pontosította ezt az isteni törvényt, amikor azzal a kérdéssel mentek hozzá, hogy szabad-e az embernek bármi okból elbocsátani a feleségét, akkor ő világosan kifejtette, hogy a mózesi törvény, amire hivatkoztak a kérdezők, nincs érvényben, és hozzátette az újszövetségi törvényt, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Csak hogy ez az emberi akarattól is függ, hiszen az Isten az embert szabad akaratúnak teremtette. Ebben a műsorban férjel és feleséggel szoktam beszélgetni, akik több-kevesebb ideje házasságban élnek, gyermekeik születtek. Most egy sajátos helyzet állt elő. Dr. Péter Zsófiával beszélgetek, 41 éves, aki 2010 augusztusában kötött szentségi házasságot, 2011-ben megszületett Máté fia, 2014-ben elváltak polgárilag, 2015-ben egyházilag érvénytelenítették a házasságát. Férje, akihez 2010-ben hozzáment, 2025. április 1-én váratlanul meghalt. Most mindenképpen egyedül van, egyedül maradt, magára maradva neveli a egy szem fiát, Mátét. Zsófi, Isten hozott a Mária Rádió stúdiójában.
Szeretettel köszöntök mindenkit.
Hol kezdjük? Én nagyon szeretném egy kicsit a rádió hallgatók tanulnának a te életedből, élethelyzetedből. Nem eszményként akarom ezt bemutatni a hallgatóknak, hanem inkább úgy, hogy ez is van, ez is előfordul, mert ami lehetséges az ember életében, szinte minden előfordul. Zsófi, hogy kezdődött a te házastársi kapcsolatod?
Férjemmel, amikor 18 éves voltam, akkor ismerkedtem meg. A 7 év alatt, ami igazából udvarlás volt, háromszor is szakítottunk egymással, de mindig valahogyan visszataláltunk a másikhoz, és amikor én 26 éves voltam, akkor eldöntöttük, hogy házasságot fogunk alapítani.
Ez kölcsönös szeretet, szerelem volt?
Igen, ez
akkor...
úgy volt.
Ő is úgy érezte 1000%-ig, hogy egy életre elkötelezi magát mellette.
Így igaz.
És mégis hamarosan, 4 év után megtörtént a vállás. Miért?
Tulajdonképpen mi próbáltuk követni az egyházi elveket, hogy nem éltünk együtt a házasságkötés előtt.
Hát ez nem is annyira egyházi elv, mint a Jóistennek a törvénye.
Így igaz.
De az egyház ez pedig ugye szentesíti. Nyilván az egyháznak a dolga az Isten törvényét a világgá.
Így igaz.
Kültönni, kiáltani, mondani.
Így igaz, és amikor 2010 augusztusában házasságot kötöttünk rá, másfél hónapra a fiunk meg is fogant, és onnantól igazából azt lehet mondani, hogy a gyermek születéseig rengeteg együttélési problémánk volt már anyagilag, lelkileg, nem értettük meg úgy egymást, tehát most mondom a leghétköznapig dolgokat, hogy mondjuk hányszor kellene felmosni a lakásban, vagy a bevásárlás tekintetében.
Ezek nem lényeges dolgok. Hát ezekben meg lehet egyezni, most te mész, most én megyek, most én mosok.
Így igaz, és mi nem tudtunk megegyezni. Közben pedig 2011. augusztus 18-án megszületett Máté fiunk, és onnantól azt vettük észre, hogy még a gyermeknevelésben sem értjük meg egymást. Tehát ő azt vallotta esetleg, hogy már kiskorában a Mátét elviszi babakocsival, miközben én az elmaradt házi munkákat otthon befejezem. Munka után szívesen vitte volna, én pedig ezt nem nem úgy gondoltam, hiszen én is egész nap dolgozom otthon a gyermek mellett, és én is megérdemeltem volna azt, hogy igen, együtt menjünk el egy sétára, vagy kirándulásra, vagy bárhova. Közben anyagi kérdésekben sem tudtunk dűlőre jutni.
Hol voltak a kritikus pontok?
Például a megtakarítás tekintetében, vagy a befektetés tekintetében. Én mondtam, hogy szépen lassan majd mindent, ő az egyik lépcsőt befejezve egyszerre már akarta mondjuk a következő lakást, következő befektetést, garást, ingatlanokat, és én
mindez ezt... hitelre, vagy hogyan?
Nem hitelre, hanem mivel ő 7 évvel idősebb volt nálam, tehát anyagi egzisztenciával már rendelkezett, és az egyik befektetés hozta a másikat.
Értem. Szóval a kapcsolat az meglazult, mert nem értettetek
igen.
sok dologban egyet, és ez a egyet nem értés nem derült ki már házasságkötés előtt? Elég hosszú ideig jártatok együtt. Nem beszélgettetek erről, hogy hogyan, merre, meddig?
Nem beszéltünk, ráadásul előtte az édesanyám már a házasságkötésünk előtt petefészek daganattal megműtötték, és mindig ő nekem azt mondta, volt a férjem, hogy ő nagyon becsül engemet, hogy én mi mindent megteszek az édesanyámért, és hogy ő fölnéz rám. Tehát én álmomban nem gondoltam volna, hogy az együttéléseink során mennyire nem leszünk közös hullámhosszon. És annyira nem sikerült ez az együttlét, hogy 2012-ben én úgy döntöttem, hogy nem adom be a vállást a bíróságra, a polgári bíróságra, de elköltözöm a fiammal a családi otthonból, és majd, hogyha az Úr Jézus is akarja, akkor majd valahogyan ez a helyzet megoldódik. Tehát én a vállást nem adtam be, és ez odáig vezetett, hogy elkezdtük a bírósági eljárást ugye a gyermek elhelyezés tekintetében, mivel ugye a Máté csak 1-2 éves volt, és ő közben pedig beadta a polgári vállás iránti kérelmét. Tehát két pert egyesítették, és a gyerek elhelyezésből és a polgári vállásból lett egy egységesített per a bíróságon.
Hogy viselted mindezt lelkileg?
Borzasztó rosszul, mert közben beadott egy olyan keresetet is a bíróságra, hogy ő szeretné nevelni a gyermekünket, és el szeretné tőlem venni. Heti 3-4-szeri láthatást kínált fel a bíróságon nekem, és az akkor jelenlévő feleségével pedig nevelték volna a Mátét, hogy ők nevelik, én pedig éljek egyedül, és csak én láthatásra menjek a gyermekemhez.
Na most ezt te nem tudtad elfogadni.
Ezt nem tudtam elfogadni. 4 év pereskedés után végül a bíróságon meg tudtunk egyezni a 4. év végén, hogy a Máté nálam kerüljön elhelyezésre, de azt hozzá kell tenni, hogy közben a feleségétől, a felesége már őtőle várandós volt, és ahhoz, hogy ők tényleg teljesen egy új családot tudjanak fölépíteni, ahhoz itt a múltat el kellett neki zárnia, és belement a bíróságon abba, hogy akkor én neveljem a Mátét.
Máté nevelése nem volt könnyű eset.
Máté nem könnyű eset, így igaz. A Máténál már kiskor óta észrevettem, hogy valami idegrendszerileg aktivitásba, hiperaktivitásba teljesen deviánsan viselkedik, pörög, sokkal jobban eltér a normálistól, soha nem tud lenyugodni, mindig zizeg, és ez a félelmem igazából egy óvodai szakértői véleményben realizálódott is. Máté hiperaktivitással és figyelemzavarral küzd, és ez egy olyan idegrendszeri betegség, aminek egy elég súlyos változatával érintett a Máté. Az alsóbb évfolyamokat, tehát 1-4. Osztályig a Máté idegrendszeri gyógyszerrel élt, hogy tudjon koncentrálni, és egyszemélyes interakcióban tanult a pedagógussal az általános iskolában, mert a nyüzsgő 20-25 fős osztályt nem tudta elviselni.
De Mátinak aztán később ez jobban fejlődött, vagy pedig úgy elmúlt el az állapota?
Ez az állapot, ez nem múlt el, igazából megtanultunk, vagy a Máté is megtanult vele együtt élni, a gyógyszert azt le tudtuk rakni idén áprilisban, februárban, de tulajdonképpen a Máté most 8-as, és a mai napig kétszemélyes interakcióban tanul, az általános iskolában, és a 7. és a 8. évfolyamot már egyéni tanrend keretében végzi.
Hogyan tovább? Már úgy értem, hogy a Máté életében is, meg a te életedben is. Mit tervezel, mit szeretnél?
Hát igazából egy megértő társra, egy segítő társra lenne szükségünk, aki a Mátét elfogadja olyannak, amilyen, és igazából, mivel a Máténak az édesapja 2025. április 1-én meghalt, igazából egy édesapai szerepet is, szerep betöltésére is szükségünk lenne.
Hát adja Isten, jó Isten, oda vezéreljen valakit hozzátok, melléd, illetve mellétek. Lelkileg, Isten kapcsolatodban hogy mutatkozott ez meg? Akartad a jó Isten mindenképpen rábírni arra, hogy csináljon valamit? Ott imádkoztál szorgalmasan, vagy pedig, hát az Úristen ezt megengedte, akkor az ő dolga?
Igazából abból a mottóból indultam ki, hogy vallásosként ne adjam be a keresett levelet, de hogyha ő beadja, akkor az viszont fogadjam el. Úgyhogy ez így is történt. Viszont ahogyan teltek a hónapok, én úgy gondoltam, hogy én az egyházmegyei érvénytelenítést is szeretném beadni, hogy tiszta lapra helyezzem a jövőmet, és a válásunkot követő egy évben összeraktam az egyházmegyei bíróságra a keresetlevelet, leírtam azokat a kánonjogi pontokat, amikre lehetett hivatkozni a házasság érvénytelenítések tekintetében, és a 3 pontból 2-re helyt adtak, 1-et pedig elutasítottak. Az érvénytelenítéshez legalább 1 indok kell, és nekünk 2 volt, úgyhogy így megszületett a döntés, hogy érvénytelennek minősítették a házasságunkat.
Szabad állapotú
vagy. Így igaz.
Jó Isten kapcsolatodról beszélj. Tudom, hogy ez neked nagyon fontos, és 2 kézzel kapaszkodtál a jó Istenbe.
Így igaz, kiskorom óta a Szent Kereszt Lelkészségnek vagyok a tagja. Rendszeresen járunk misére a gyermekekmel is, én is.
És rendszeresen végzek Szent Gyónást is.
Igen. Premontrei gimnáziumban érettségiztem, tehát egy egyházi iskolában, és ezek az alapok, ezekre az alapokra mindig is jól tudtam építeni, főleg akkor, amikor 5 évvel ezelőtt a COVID vírus fertőzés következtében én szívizomgyulladást kaptam, és 1/2 évig küzdöttünk azért, hogy én egyáltalán beszélni, járni, mozogni tudjak, mert egyfajta rövidtávú memóriavesztettséget okozott ez a vírus, és 5 perces volt a memóriám, tehát az addigi munkámat, egyetemi tanításomat, munkahelyemet hátrahagyva 1/2 évem azzal ment el, hogy rehabilitálódjak. Ez a folyamat, ez most igazából 90%-ban már meggyógyultam, és tényleg kezdett visszaállni az erőlétem, viszont tavaly egy nyaralás során kullancsipés következtében Lyme-kóros lettem. Ott volt 1,5 hónapom, 2 hónapom, amikor a régi vírusfertőzéses tünetek újra aktiválódtak, azon egy nehéz időszak volt, de azt mondhatom, hogy 2 hónappal ezelőtt, mikor fölvettem a skapulárét a Jézus Szíve templomban, onnantól érzek egyfajta még nagyobb változást az életemben, testemben, hogy még jobban gyógyulok és erősödök.
Miért volt neked fontos, hogy felvedd a szűzanya váruháját, amit a karmelita szerzetesek terjesztenek, a skapulárét?
Én a Győri Hittudományi Főiskolán is végeztem, és mind a kétszer a főiskolán.
Ott milyen szakon?
Hittanár, katekéta, lelkipásztori munkatárs volt az alapszak, és hittanár, nevelőtanár volt a mesterszaknak a megnevezése.
A igen,
és mind a kétszer a szűzanyáról írtam a szakdolgozatomat, először a Lourdes szűzanyának a csodáiról, másodszor pedig a teológia értelmezéséről, hogy az ő hatására csodák mennek végbe, és gyógyulások történnek. És mintha már akkor tudtam volna, hogy én nekem őhozzá kell imádkoznom, mert hogy nagy szükségem van arra, hogy a fiam miatt én meggyógyuljak és erős legyek, és úgy gondoltam, hogy én ezzel is meg szeretném mutatni neki azt, hogy az ő gyermeke vagyok.
És ezért vetted fel a skapulárét, ami egy nagyon-nagyon fontos kegyelemforrás számodra, és mindazok számára, akik azt felveszik, hiszen a boldogság a szűzanyának különleges pártfogása alatt élnek. doktori címmel rendelkezel. Miből doktoráltál?
Közgazdaságtudományból doktoráltam, azon belül pedig adózásból.
És most az adóhivatalnak vagy a munkatársa. Igen. De most nem ez a témánk. Én inkább azt szeretném, ha egy kicsit még bővebben beszélnél, hogy amikor mélyponton voltál, akkor hogyan próbáltad meg elérni a Jóistent? Milyen eszközökkel?
Hát a COVID vírus fertőzés után nagyon-nagyon nehezen gondolkodtam, viszont a szobámban volt egy Medjugorje szűzanya, és előtte Medjugorjéból hozott kövek.
Te ott jártál Medjugorjéba?
Igen, jártam egyszer.
Itt most egy gondolatjelet teszünk, és mesélj valamit Medjugorjéről, de folytatjuk tovább a kövekkel.
És a kövekhez elrejtettem az én vágyamat, hogy amikor beteg voltam, hogy én vissza szeretnék térni a katedrára, hogy én tanítani szeretnék tudni, illik ez a betegség elvette azt a memóriámat is, amit én valaha tudtam. Tehát újra kellett építenem gyógytornásszal, mozgással, és rengeteg-rengeteg gyakorlással azokat a tantárgyakat, amiket én valaha fejből tudtam. És a kövek közé oda rejtettem, hogy tulajdonképpen én szeretnék visszaállni a katedrára, mert nekem az az életem.
A Medjugorjéból
hozott kövek közé. Igen, és mai napig ott van az éjjeli szekrényemen, hogy én engem segítsen. És tényleg azt mondom, hogy 4 év eltelte után vissza tudtam menni az egyetemre, tudok tanítani, szépen lassan, fél évről fél évre visszakaptam azokat a tantárgyakat, amiket akkor tanítottam, és ahogyan abba hagytam ezt az egészet. Igaz, nem adjunktusi pozícióba vagyok, hanem óraadóba, de nem baj, nem bánom, tudok eljárni már konferenciákra, tudok előadni. Úgy érzem, hogy a másik munkájában, tehát az adóhivatalban is ez most már önelismerésnek számít, hogy konferencián is részt tudok venni, úgyhogy sokkal jobb pozícióba kerültem, mint előtte.
Akkor komoly sikerélményeid vannak, ami egy örömteli dolog. Hogyan tudsz Mátéról gondoskodni?
Mátéról való gondoskodásom most azért már könnyebb, hogy 14 éves. A pótnagymama és édesapám vitték ki 5.-6. egy Szombathelyhez közeli településen lévő iskolába, de a Máté, mivel az idegrendszere hamar elfárad, ezért napközis már, vagy tanulószobás, akkor délután már nem volt, tehát otthon volt egyedül. Most 7.-8. pedig heti 3-szor jár iskolába, kiviszem reggel az autóbuszállomásra, felszáll a buszra, az iskolában meghallgatja az órákat, és otthon már szépen egyedül el van, megebédel, amikor hazaér, tehát azért most már sokkal-sokkal könnyebb.
És önállóbb lett.
Igen, önállóbb lett, de a mai napig igazából a tanulását azt én segítem.
Hát segíts is továbbra is. Máté is a Jóisten. Hogy alakult az ő életében? Volt első áldozó?
Volt első áldozó, ugye most 8-as, úgyhogy bérmálkozásra készülünk. Rengeteget minisztrált a Kálvária templomban, de most igazából az utolsó másfél évben a szaléziaknál találta meg azt az ifjúsági közösséget, azokat a délutáni oratóriumi lehetőségeket, ahol ő igazán ki tud bontakozni, tehát péntek 4 órától este 8 óráig, és szombat délután 4 órától este 8 óráig ott kosaraznak, fociznak a gyerekekkel, csocsóznak, és jól érzik magukat. Tehát ez nekem most már hetente 8 óra olyan segítség, amikor magammal tudok törődni, és esetleg készülhetek az óráimra, vagy a barátnőkkel tudok találkozni.
Akkor ez a Jóistennek egy különleges ajándéka, segítsége. Mondtad, hogy sportolnak, játszanak ott a szalézi oratóriumban. Minisztrál is ott?
Szokott, de igazából inkább misét látogat.
Tehát most már minisztrálni nem megy oda, de ott van.
Igen.
Máténak a szentség élete milyen? Szokott szentgyónást végezni, vagy attól ez úgy óckodik? Ez a kamasz gyerekeknél ez mindig más és más.
Azt veszem észre, hogy most egy kicsit azért eltávolodott a szentgyónástól, meg az áldozástól, de ugyanakkor a vasárnapi szentmisét az soha nem szokta kihagyni. Tehát kell, indul misére. Ő a szaléziakhoz jár, én pedig a Kálvária templomba.
Jó, kedves egészségetekre, mindenki abban a templomba jár, hogy jól érzi magát. Édesanyád meghalt.
Így igaz.
Hogy érted ezt meg?
Édesanyám 59 évesen halt meg, és hát nem volt még 59, amikor meghalt.
Ő rákos volt,
így
ugye?
Így igaz, kiújult a petefészek daganata. Hát az utolsó egy évben ápoltam, morfium tapaszoztam, injekcióztam, tehát borzasztó volt. De igazából az Istennek a terve ebbe is, vagy az Isten csodálatosan megmutatkozott, mert eljöttem az utolsó egy hónapban, vagy két hónapban táppénzre, és amikor már kellett volna visszamennem dolgozni, mert hogy hát most már illő, hogy visszamenjek dolgozni, mert hosszú távra azért ebből a szempontból nem lehet tervezni, akkor édesapámmal úgy döntöttünk, hogy nem, tehát igazából fizikailag sem bírtuk azt, hogy őt emelni kell, pelenkázni, vizesedett lábakról beszélünk meg testről, tehát édesapám fölemelt, én pedig aláraktam a pelenkát, hogy ezt nem lehet bírni.
Mert fizikailag egy filigrán ember vagy, tehát így nyilván igaz. Ezt nem tudod ezt megcsinálni.
Így igaz. És bement édesanyám egy ápolási osztályra, tehát még akkor ki tudta azt mondani, hogy rendben, ő akkor bemegy az ápolási osztályra, és rá két napra pedig meghalt. Tehát tudtuk azt, hogy ott nem lesz jó helye, meg hogy esetleg nem vigyáznak úgy rá, mint ahogyan mi vigyáztunk rá otthon.
De nem ezért halt meg két nap után, mert nem törődtek vele.
Így igaz, hanem hogy mert Isten beavatkozott, hogy nekünk ez egy hatalmas nagy fájdalom volt, hogy mi otthon őt nem tudtuk ellátni, viszont vissza kellene mennem dolgozni. És
hogy érted meg ezt? Nem éreztél lelkiismert furdalást? Most anyámat leadtam az ápolási osztályra?
Nem, abszolút nem.
Ez természetes volt, és így
nem volt,
volt
természetes, csak nem bírtuk tovább. Uh-huh. Tehát pontosan az, hogy így is rengeteget segítettünk otthon, hogy ne idegenek ápolják, és én úgy gondolom, hogy végül is sikerült.
Édesapáddal most milyen a kapcsolatod?
Hát édesapámnak volt most áprilisban egy nagyobb műtétje. Igazából nem mondom, hogy jó, de azt sem mondom, hogy nem jó. Nem érti meg azt, hogy mivel birkózok meg minden nap a Máté tekintetében sokáig, vagy lehet, hogy még a mai napig is azt gondolja, hogy ezek nem idegrendszeri tünetek, hanem nevelési problémák. Tehát sokszor a mai napon is megkapom, hogy meg kellene jobban nevelni, meg jobban, szigorúbban nevelni.
De nem tudom.
Viszont besegíteni nem tud most már.
Hanem éli ő is a maga életét.
Így igaz, nyugdíj mellett még dolgozik, igen.
Zsófi, úgy közeledünk a műsoridő végéhez, ha jól látom, még 3 perc, 2,5 percünk van. Mi az a pár gondolat, amit a hallgatók lelkére kötné, vagy oda tennéd a szívük közepébe?
Talán az egyik és legfontosabb, hogy amikor az ember beteg, akkor minden követ meg szeretne mozgatni. Nekem is lettek volna olyan dolgok, ami az egyházzal ellentétes, kineziológia, vagy esetleg bármi más, hogy hol lehet elakadás, hogy a test nem gyógyul. De én soha nem gondoltam azt, hogy ezt kellene igénybe venni. Úgyhogy én maradtam az imánál, a rózsafüzérezésnél, és végül is most meghozza, vagy meghozta gyümölcsét ez a kitartás.
A rózsafűzér az mindig erőt ad az embernek. Minden nap elmondod a teljes rózsafűzért?
Nem, a teljes rózsafűzért nem. Valahogy tizedeket mondok, valahogy egy teljes rózsafűzért, attól függ, hogy elalszom-e rajta, vagy nem.
Máté, ebben nem társul be? Vagy?
Nem, ebben nem társul be a Máté.
Nem is csalogattad? Próbálkoztál vele?
Nem, inkább énekelni szoktam esetleg neki olyan énekeket, amit kiskora óta a hasamban érzékelve nap mint nap átél, ez a Skapuláré Szende királynéja, vagy a Világnak királyné asszonya, tehát ezeket a Máté szereti, de a rózsafüzérbe még nem vesz részt.
Tehát a Máté is a szűzonyának egy különleges oltal maradtál, és te is.
Így igaz.
Legalábbis, ahogyan a történet elbeszéléséből ez még kiderül. Sokan vannak Magyarországon ilyen állapotban, hogy egyedül maradnak a gyerekekkel, gyerekével, gyerekeikkel?
Hát a közvetlen kapcsolatomban sajnos sok elvált édesanya van. Az édesapák nem igazán látják át ezt a fajta betegséget, vagy tünetegyüttest, hogy mi küzdés van velük. Egy édesanyával együtt imádkozunk közösen a Mátért, meg az ő kisfiáért, Milánért, most már április óta minden nap, hogy az impulzivitásuk csökkenjen, és az agyuknak a teljesítő képessége pedig növekedje, hogy rájuk magukra lássanak, hogy igazából nem lehet mindig meggondolatlanul élni.
Kedves hallgatóim, a műsoridő sajnos lejárt, én még szívesen hallgatnám Zsófinak a tanúságtételét, Isten bíve a családműsort hallották, de nem mindig fekete és fehér, hanem ott bizony vannak gondok, de Jóisten segítségével, a szűzanya közbenjárásával, imával sok mindent meg lehet oldani. Dr. Péter Fári Zsófiával beszélgettem, Horváth József vagyok, a műsor szerkesztője.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.
Üzenetet küldött Leó pápa a Szegények Világnapján.